Indul a pedál. Kerékpáros magazin Takács Tamással és Dankó Bencével.
Sziasztok, ez a Pedál, a Trend FM kerékpáros műsora és podcastja.
Takács Tamással
és Dankó Bencével köszöntünk mindenkit. Kezditek már tervezni a jövő évi bringa beszerzéseket? Fel a kezeket, akár a komment szekcióban, akinek lesz új bicikli 2026-ban. Azért érdemes meghallgatni nektek ezt a műsort, mert árazásról, új termékekről nem lesz szó, de azt viszont megvizsgáljuk, hogy komplett bicajban, tuningolásban vagy nulláról építkezésben érdemes-e gondolkodnotok, és egyáltalán milyen bicajhoz, meg milyen célhoz, meg milyen használati profilhoz vajon melyik megoldás lesz a legjobb, leghatékonyabb. Vendégünk évek óta épít kerékpárokat, ő Kaposi Zoltán, aki egyébként a Neizer termékfejlesztőjeként és termékmenedzsereként a komplett bicajok világában is otthonosan mozog. Egy kiegyensúlyozott szemszöget válunk tőle, és leginkább köszöntjük a műsorban.
Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit.
Hát a Bence nem merte megkérdezni azt a buta kérdést, hogy mi az a bringa építés. Én közben gondolkoztam egy 5 percet, és úgy teszem fel a kérdést, hogy honnan számít bringa építésnek egy bringa építés egy bolti bringához képest, szerinted?
Ez egy jó kérdés, hogy honnan számít bringa építésnek. Nekem volt például olyan, mondjuk úgy, bringa építésem, hogy olcsóbb volt megvenni egy komplett kerékpárt, mert mondjuk a váz külön nagyon magas összegre jött volna ki. Eladtam róla szinte az összes alkatrészt, tehát kormánycsapágy maradt meg, talán a nyeregcsőnyereg, illetve a kormány meg a stucni, minden más cseréltem rajta. Tehát én azt mondom, hogy ez már ugye egy bringa építés, mert szinte a kokpiten és a vázon kívül semmit nem is tartottam meg.
Mik a fő egységek, amiket mondjuk bringa építésnél figyelembe veszünk? Tehát csak így próbálok közeledni hozzád. Ugye szóba került a váz, van egy vázunk, akkor arra nyilván bringát kell építeni, de mondjuk vannak ezek a fő egységek, hogy variáljuk mondjuk a villát, tehát ugye Montiknál nyilván a teleszkóp, akkor ott vannak a kerekek, mint nagyobb egység. Általában a legtöbb bringán, főleg országúton mondjuk alkatrész család van, amilyen hasonló minőségű alkatrészek. Ezeket lehet így párosítani, hogy ugye nyilván a komplett bringa, de mondjuk valaki kicseréli a kerekeket és a nyelget, meg mondjuk a kormány stucnit, az mondjuk már egy bringa építés?
Ez nem bringa építés, az egy tuning, vagy egy fejlesztés a kerékpáron, egy meglévő komplett csomagnak a fejlesztése, de az építéstől szerintem még messze van.
Kanyarodjunk vissza akkor még egy pillanatra az építésnek. Egy nagy képet, hogyha ránézünk így a bicajpiacra, meg a fogyasztóknak a költésére, van-e valamilyen becslésünk arra vonatkozóan, hogy a bringa építésnek mekkora a részesedése, mekkora piaca lehet, hogyha Magyarországon 10 ember szerez magának, vagy 20 ember szerez magának új bicajt, abból kb. Hány ember lesz az, aki ezt úgy csinálja, hogy épít magának valamit, vagy épített magának valamit, és nem a komplett bicajt veszi?
10 emberből biztos, hogy kevesebb, mint egy.
És ez mindig így volt? Vagy mert én volt egy ilyen érzékelésem, hogy ennek egy időben azért volt egy nagyobb divatja, vagy legalábbis látványosabb volt az, meg jobban előtérben voltak a bringa építők, és lehet, hogy ez most szorult egy picit vissza, vagy ez nagyjából mindig is így volt. Maximum egy időben nagyobb divatnak örventek
mondjuk
a bringa
építők. Attól is függ, hogy nézzük ezt a 10 embert, tehát hogy benne van-e a gyerek, akinek megveszik a biciklit, benne van-e a hétköznapi közlekedő, vagy mondjuk azokra gondolunk, akik ilyen bringás fanatikusok, és akkor a fanatikusok közül mondjuk 10-ből.
Na jó, tűntjük a kérdést
Zolinak. Én azt gondolom, hogy még a fanatikusok között is kevesebb, mint 10%, aki jelenleg épít, de Bence nagyon jól megfogalmazta, de ez ugyanis nem volt mindig így, tehát volt olyan időszak, amikor lényegesen több bringát építettek, tehát nem többet, mint ahányat kompletten vettek, de hogy a jelenlegi aránynál jóval magasabb volt azoknak a bringáknak a száma, amit építettek. Ennek egyébként több okát is látom, egyrészt korábban lehetett viszonylag elfogadható áron például vázat venni. Tehát ha valaki egy jó mountain bike-ot akart építeni, akkor régen egy egész elfogadott és egészen rentábilis módja volt ez a kerék, új kerékpár beszerzésének. Nem is tudom, hogy mikor, de a 2000-es évek eleje után szerintem a legtöbb gyártó elkezdte a háttérbe szorítani a vázaladásokat. Egy idő után mondjuk már középkategóriás vázakat nem is lehetett vásárolni, vagy felső középkategóriás vázakat, hanem csak a top kategóriát. Annyira csillagászati lett a vázaknak az ára, hogy gyakorlatilag egy vázat, egy felső kategóriás vázat majdnem ugyanannyiért tudtál megvenni, mint mondjuk egy nevezük belépő színnek egy Dior vagy egy Dior SLX mixes ugyanerre a karbonvázra, vagy egy kicsit egyszerűbb karbonvázra szerelt biciklit. Tehát innentől már egy elég zsebbenyúlós projekté vált a kerékpárépítés.
Ez forintosítva például mondjuk egy ilyen 3000 eurós kategóriát, az azért elő tud fordulni, hogyha nagyon egy gyártó leakciózza éppen az előző évi bringákat, akkor a 3000 eurós bringa az lehet, hogy 2400 euróért pont ugyanannyiba kerül, mint mondjuk a vászszer.
Ez pontosan így van. Annyit tegyünk hozzá, hogy az a váz, amire mondjuk rárakják az SLX vagy Dior SRX kombót, az valószínűleg egy kicsit gyengébb váz. Tehát ugyanaz a forma, ugyanaz a geometria, de ugye más például a karbonszerkezet benne, más a tömege, tehát vannak azért nüansznyi eltérések. Itt ugye azt kell figyelembe venni, hogy vajon nekem szükségem van-e a top-top vázra, amivel egyébként a világkupán is versenyeznek, vagy egy 200 grammal nehezebb, és mondjuk egy kicsit jobban csavarodó vázon, és én tökéletesen el tudok biciklizni, mert az az én igényeimet tökéletesen kiszolgálja.
Most kicsit visszagondolunk, csak hogy ha már itt dobálózzunk a több ezer eurókkal, mondjuk egy 20-30 évvel ezelőtt, hogy nézett ki a, most pont a másik, a Schwinchepel Woodlands acélváz, mindenkinek az alapmontia akkoriban. Hogy néztek ki ezek árban hozzávetőleg a mai árakhoz képest?
Hát ezek ilyen pár tízezer forintokba kerültek. Tehát nagyon sok esetben mondjuk ilyen 30 ezer forintért lehetett már venni egy épkézlábvázat, amire lehetett építkezni, és akkor innen indultunk fölfelé. Nyilván akkor is lehetett 70-80-200 ezer forintért vázat venni. Azok nyilván egy jobb szintet és egy magasabb szintet képviseltek. Én, ha belegondolok, hogy régen például elmentél egy downhill versenyre, és ott a bringáknak szinte, hát nem tudom, szerintem 80%-a épített volt.
De épített vagy több? Épített volt, vagy tuningolt
épített.
Volt?
Épített. Tehát akkoriban például downhillre szinte senki nem vett, mert vagy nem engedhette meg magának, vagy Magyarországon nem is nagyon volt elérhető.
Vagy fordítva, ugye a híres, mi volt az a Magellan, a Deneb, vagy, ami nem is volt komplet bringaként.
Nem is volt komplet bringaként kapható, igen. Nagyon sok, ugye a Magellant jó, hogy említed, mert például rengeteg Magellan vázat lehetett külön venni, és voltak olyan vázak, amiket nem is lehetett csak külön vásárolni. Ez ugyanúgy a cross country kategóriára is vonatkozott, meg a downhill bringákra is, de nagyon nevesek voltak, és nagyon sokan használtak például máli vázakat is. Amik nagyon tarkák voltak, egyszerűek, de kimondottan olcsók, és egyébként nagyon jól bírták az úzást. Tehát tényleg tartós, jó vázak voltak arra, hogy kis pénzből az ember tudja magának egy viszonylag hadrafogható biciklit építeni.
Hát én emlékszem, én most így tódulnak az emlékek, hogy mondjuk ezzet forduló tájéken, hogy nagyon ne is menjünk vissza, azért egy ilyen 100 000-200 000 forint között egy elég jó bringát lehetett építeni.
Így van. Így van.
Még egy multidéző kérdést tennék föl, és még egy kicsit jobban visszamenve időben, hogy vajon az acélvázak népszerűség vesztésével, azzal, hogy az acélvázak eltűnnek a piacról, ami ugye egy nagyon tartós tárgy az acélváz, az mennyire húzta vissza a bringaépítésnek a kultúráját? Ugye egy acélváz köré többször, több generációnyi bicajt potenciálisan föl lehet építeni, és ezt láttuk is, azért Budapestnek is megvolt ez az időszak, amikor tele volt ilyen régi puhvázakkal a bicajsávok, meg a közlekedés. Ez, hogy ezek az acélvázú bicajok, azok így eltűnnek a piacról, mennyire veti vissza az építés kultúrát szerinted?
Szerintem nincsen összefüggésben. Úgy látom, hogy gyakorlatilag a legnagyobb boom az építésben, az pont a 90-es évek végére és a 2000-es éveknek az elejére esett, az már az alumínium korszak volt. Tehát akkor a mondhatni performance vázak, azok már szinte mind alumíniumból készültek. Egyébként az acél az nem tűnik el alapvetően a piacról, csak átment egy ilyen manufakturális, ilyen niche market kategóriába. Nekem is van például jelenleg még 3 acélbicajom, tehát nem tűnik el, csak egy sokkal szűkebb piacra, egy sokkal szűkebb szegmensre lőnek. Ha kicsit belemehetek ilyen szakmázásba, gyakorlatilag ez az iparnak a változását követi, mert régen ugye úgy nézett ki, hogy az alumínium váz volt a minőségnek a ne továbbja, és ugye a versenyeken is az emberek többsége az alumínium vázzal ment, akkor a karbon az még fehér holló volt. Tehát megnéztél egy mountain bike versenyt, ugye egy világkupát, vagy ugyanígy egy World Tour versenyt, vagy egy országúti körversenyt, és gyakorlatilag mindenki aluvázas bicajokat használt. És ehhez kezdett az ipar felzárkózni, mert mivel ez volt a top, és az emberek úgy gondolták, hogy az alumínium váz az jobb, illetve hát a kerékpáros cégek is súlykolták, hogy nyilván ez a jobb anyag, mert sokkal könnyebbek ezek a biciklik, és sokkal merevebbek már mondjuk egy alsóbb kategóriában is. Emiatt elkezdett átfordulni a piac, és már nem úgy nézett ki, hogy mondjuk alsótől közép vagy felső kategóriáig acél, és csak fölötte a top kategória volt alumínium, hanem elkezdett évről évre lejjebb kúszni, hogy először még csak az XTR-es meg az XT-s bicikli volt mondjuk Montiban alumíniumból, aztán elkezdett szépen lefelé menni, utána már az LX-es, az STX-es, majd az Alivio-s, aztán végül már az Altus-os is, és szinte a belépő szintig lement, és ezzel együtt, ugye, mivel lényegesen nagyobb igény mutatkozott az alumínium vázakra, ezért sokkal olcsóbbak is lettek, hiszen az, amit tömegtermelésben elő tudsz állítani, ha egy gyártó ezt óriási mennyiségben meg tudja venni ugye magától az alumínium alapanyag gyártótól, akkor sokkal olcsóbbá válik a beszerzés, a fejlesztés költséget sokkal nagyobb darabszámra tudod leosztani, ezáltal is csökken az egy darabra jutó költséghányad, és ez mind-mind azt eredményezte, hogy az alumínium vázak kimondottan olcsóak, vagy ha nem is olcsóak, de megfizethetőek lettek. Ugye a régi gyakorlattal szemben, mondjuk a 90-es évek közepét nézve, amikor az alumínium az szinte csak a felső kategóriát képviselte.
Köszi ezt, hogy így elmondtad. Most ugye, ha valaki bemegy a bicajboltba, akkor karbon és alumínium között tud válogatni, attól függően, hogy milyen vastag a pénztárcája. Most hogy néz ki az, kinek nem jó az a bicaj, amit a bicajboltba meg lehet venni, kik gondolkodnak építésben?
Én azt gondolom, hogy ehhez kell egy bizonyos fokú megszállottság, tehát biztos, hogy szükséges az, hogy te szeress biciklit szerelni, legyen is meghozza a tudásod, és össze tud válogatni az alkatrészeket. Ez egyébként ma már sokkal bonyolultabb kérdés, mint régen volt, mert régen nagyon kevés szabvány volt, és nagyon-nagyon kevés szabványhoz kellett alkalmazkodni, tehát nagyon nehéz volt mellé nyúlni. Ma rengeteg szabvány, rengeteg különböző méret van, és ezek ugye mind elterjedtek.
Gyártók piszkálják ezzel a fogyasztókat, hogy így próbálják őket terelgetni a saját termékvonaluk felé, vagy egyszerűen úgy gondolják, hogy ez az útja az innovációnak?
Ez inkább az innovációnak az útja. Sajnos ebbe az is beletartozik, hogy ebben vannak zsákutcák. Tehát vannak olyan szabványok, amiknél az idő megmutatja, hogy ezek bizony nem voltak annyira jók, lehet, hogy ötlet szintjén működtek, de egy olyan bicikli, ami napi sporthasználatban van, ott már mondjuk nem felelnek meg a követelményeknek. Tehát vannak olyan szabványok, amik felbukkannak, aztán eltűnnek. De vannak olyan szabványok, amik megmaradnak, és egészen addig életben maradnak, amíg a következő szabvány nem veszi át a helyüket.
Tehát... Azért ezt mondjuk el, bocsánat, hogy most hol és hány helyen vannak különböző ezerféle szabványok. Tehát, hogy mondjuk, ha elkezdjük a csapágyoknál, akkor ugye kormánycsapágy, középcsapágy, a tengelyeknél befogás, szélesség, hajtóműnél szélesség, csapágy, hátsó tengelynél ugyanez. Tehát, hogy annyiféle kombináció létezik, ami régen még átmenet, átjárás volt az országút és a mountain bike között is gyakorlatban. Most meg szerintem ilyen minimum 5-6 féle helyen, minimum 5-6 féle szabvány, és akkor ezt szorozzuk különböző variációkat.
Igen. És még mondjuk egy azonos hátsó tengelyszélességnél is kérdés, hogy például a hajtóméről milyen láncvonalú.
A láncúnya...
Igen. Ami még igen, hát a
azonos lánc, sebességi fokozatnál
szerintem,
is.
Szerintem az első káosz, amivel az emberek szembesültek, amikor sok szabvány találkozott, azok a Bovden húzásnak az értékei voltak, hogy régen gyakorlatilag minden Shimano ment minden Shimanoval nagyjából, tehát volt egy adott Bovden húzás érték, és az így a teljes range-en keresztül csereszabatos volt.
Mit jelent a Bovden húzás mérték?
Ez azt jelenti, hogy mondjuk a váltókar egy kattintásra mennyi bovdent mozgat meg, illetve hátul, hogy egy adott mértékű bovdent húzásra a hátsó váltód, vagy akár az első, az mennyivel mozdul arrébb. Ugye ez szükséges ahhoz, hogy valóban, amikor te egyet kattintasz a váltókaron, akkor a váltód is pontosan egy lánckerékkel álljon arrébb, mert hogyha ez nem teljesül, akkor ugye elkezd kattogni, vagy ugrálni a láncod. Hát az első, aki borította ezt a trendet, az gyakorlatilag a SRAM volt, amikor behozta ugye az ESP Bovden húzásokat, illetve lehet, hogy nem a SRAM volt az első, hiszen előtte már ugye a Kampának is volt, illetve
ugye... Hát ugye amikor elkezdte a pozícionáltat a Shimano, onnantól kezdve gyakorlatilag más lett a Kampa, és akkor ugye ezek egy fékváltó karokon keresztül is még országúton folytatódtak, majd a 11-es rendszer volt az első, ami tökéletesen működött a legalábbis fokozatszám szempontjából az egyik a másikkal. Mm. Tehát, hogy a 11-es sort be tudtad tenni a bármelyiket bármelyikbe.
Ez egyelőre eléggé kihívásosnak tűnik ez a bica építés, és ott tartottunk, hogy annak azok csinálják ezt, akik szeretnek szerelni, meg van bennük valamiféle érdeklődés vagy szenvedély ez iránt, vagy mik lehetnek még az érvek a bicaépítés mellett?
Én azt mondom, hogy anyagilag már nehéz jól kijönni bicaépítésből, mert annyira jó árban vannak a komplet biciklik, illetve nem csak az, hogy jó árban vannak a komplet biciklik, de a komplet biciklik, hogyha most körülnéztek a piacon, akkor mindig találtok rá jó akciókat. Lehet, hogy ha ragaszkodsz nagyon egy márkához és egy típushoz, akkor nem fogsz feltétlenül ilyenre bukkanni, de hogyha csak egy kategóriát lősz be, hogy te mondjuk szeretnél egy 140-et mozgó All Mountain biciklit, és lehetőleg Shimano váltással, vagy lehetőleg SRAM váltással, akkor temérdek lehetőséged van, és ha nem ragaszkodsz egy márkához, akkor szinte biztos, hogy szembe fog jönni egy nagyon jó akcióban lévő darab. És ez ugyanígy igaz mondjuk az országúti biciklikre, ilyet ugyanúgy fogsz találni gravelbringáknál. Ugyan akciós alkatrészeket lehet találni egyébként ugyanúgy mondjuk a webshopokban, de azért ott egy sokkal határozottabb és egy sokkal hosszabb vadászat, hogy az ember összeszedje azt, hogy valóban annyival kedvező árat kapjon, hogy az bármilyen szinten pariba jöjjön ki egy komplet kerékpár vásárlásával.
Mi van akkor, hogyha igazából nekem már van egy bicajom, azt cserélném, viszont azt gondolom, hogy akkor van rajta egy csomó jó alkatrész, amit lehet, hogy átmentek egy következőre? Ebben az esetben sem biztos, hogy kijön a matek az építés tekintetében?
Attól függ, hogy ezt a biciklit miért cserélnéd. Ha azért cserélnéd, mert elavult mondjuk több pontjában, akkor már nem biztos, hogy érdemes átmenteni. Tehát, hogyha neked van egy 2x10-es hajtásod mondjuk egy mountain bike-on, de szeretnél egy modern, egy 1x12-es hajtású bringát, igazság szerint ugye a hajtás már nem tudod róla átmenteni, ami egy elég jelentős értéket képvisel. A mai vázaknak már teljesen más a geometriája, sokkal frissebb, sokkal jobb velük telepezni. Bár szerintem az univerzalitásából, ugye a sokoldalúságából vesztettek a montik ugye az utóbbi időben, de ugyanakkor viszont a terep, tehát amire igazán szánták őket, ott jobban működnek.
Meg aztán bejött mondjuk egy új középvész szabvány, egy új tengelybefogás, egy új stb. Tehát azért úgy ügyelnek a gyártók most.
Hát erre ügyelnek a gyártók, mert szerintem ez egyszerűen csak arról szól, hogy követik az új trendeket, és senki nem akar lemaradni, és éppen ezért nem lesznek kompatibilisek a régi alkatrészekkel. Tehát nyilván a kormányodat, nyergedet, markolatodat, azt minden további nélkül át tudod tenni. A fékrendszer is ilyen, hogy szinte biztos, hogy át tudod tenni. Hát a kerekeidet már nem, mert gyakorlatilag ott is egy olyan gyors fejlődés volt. Akkor, hogyha nem olyan régen vetted az előző bringádat, akkor át tudod dobni a kerekeket, de hogyha ez egy, nem tudom, 6 éven túli bringa, akkor már más szabvány valószínűleg.
Rövid szünetet tartunk a pedálban, a Trend FM kerékpáros műsorában és podcastjában, és aztán jövünk vissza.
Ez itt a pedál. A hajtás mindjárt folytatódik.